a Gitin traktátus 13-as lapja fog következni, és a 12-es lap végén tartunk. Gyorsan ismételjük át, hogy miről is volt szó az előző lapon. Pontosabban mi is az a misna, amit most mi értelmezni fogunk. A misna arról szólt, hogy ha valaki ad egy vállólevelet egy megbízottnak, vagy egy felszabadító levelet egy megbízottnak, ugye a vállólevelet azzal a célja, hogy adja oda a feleségének, a megbízott a felszabadító levelet pedig azzal a célja, hogy adja oda a szolgájának, akkor visszaléphet-e a megbízásból addig, mindaddig, amíg a vállólevél vagy a felszabadító levél nem jutott el a célponthoz. Pillanat türelmet kérek. Tehát a kérdés az az, hogy ha a megbízó odaadja ezt a várólevelet, vagy felszabadító levelet a megbízottnak, és a megbízott még nem juttatta el a címzethez, akkor visszaléphet-e a megbízó? Ugye mi lenne a logika abban, hogy visszaléphet, vagy nem léphet vissza? Alapvetően a kérdés az az, hogy én szerezhetek-e érdemet megbízás nélkül valakinek érvényesen? Gyorsan ismételjük át, hogy ez miről szól. Ennek ugye van például egy tulajdonjogi vonatkozása. Mondjuk megyek az utcán, és látok egy tulajdonos nélküli aranyórát az utcán, akkor nem kell, hogy Schwarz megbízzon azzal, hogy ezt az aranyórát szerezzem meg neki. Én azt megszerezhetem neki az ő megbízása nélkül is, mert az egy érdem. Semmilyen negatívum nem származik belőle. Vagy mondjuk Miskolcon járok, és Miskolcon van egy valaki, aki tartozik Schwarznak 100.000 forinttal, és azt mondja, figyelj, itt ez a 100.000 forint, vidd el Schwarznak Budapestre, amúgy is odamész. Nem kell, hogy Schwarz megbízzon ezzel, hogy én ezt a 100.000 forintot elfogadjam az ő javára. Miért? Mert Zachilla Adam se lejöve fanav, érdemet lehet szerezni egy embernek az ő megbízása nélkül is. Oké, tehát akkor az érdem, hogyha az csak érdem, és semmilyen negatívummal, semmilyen hátránnyal nem jár, az keresztül vihető megbízás nélkül is. Most a mi esetünkben miről beszélünk, hogy a férj bízza meg a megbízottat, hogy vigye el ezt a vállólevelet, vagy ezt a felszólító levelet a feleségének, vagy a szolgájának. Ugye ebben az esetben hiába a megbízó az a férj, mondhatnánk azt, hogy a megbízott a vállólevelet, vagy a felszólító levelet megszerzi a címzett számára, tehát a feleség, vagy a szolga számára, még mielőtt a feleség, vagy a szolga ezzel megbízná. Most a helyzet az, hogy a feleség esetében semmiképp sincs így. Miért? Mert a feleség számára a válás az nem kizárólag egy érdem, nem kizárólag egy pozitívum, hanem együtt jár negatívummal is. A legkézenfekvőbb negatívum az érzelmi, stb. Negatívumokon túl, az az ellátás. Ugyanis a férj kötelezve van ellátni a feleségét, és hogyha elválnak, akkor ezelől elesik az asszony. Tehát van egy negatívum, egy negatív oldala a válásnak, és ilyen értelemben a vállólevél nem válik érvényesen válássá, egész addig, amíg a feleségnek át nem lett adva. De a szolga kapcsán abból indulnánk ki, hogy a szolga számára semmilyen negatívummal nem jár az ő felszabadulása, És ezért a bölcsök azon az állásponton voltak, hogy abban a percben ugye a megbízó a megbízottnak odaadta a felszólító levelet, a megbízott egyben a szolga számára azon nyomban megszerzi a felszólító levelet, a szolga megbízása, tehát az átvevő szolga megbízása nélkül is. Miért? Mert Zachin le Adam se lejbe fanav, mert egy ember számára érdemet lehet szerezni az ő konkrét megbízása nélkül is. Igen ám, viszont ehhez azt kell, hogy mondjuk, hogy a szolga számára valóban a felszabadulás az csak és kizárólag egy érdem, semmifajta hátránnyal nem jár együtt. És erről vitatkozott Rabbi Meir és a bölcsek. Rabbi Meir szerint mégiscsak volt valami, ami egy negatívum a szolga számára a felszabadulásban, ahogy ezt mindjárt látni fogjuk. A bölcsek szerint viszont ilyen negatívum nincsen, és ezért a szolga rögtön felszabadult, tehát a megbízó nem léphet vissza a felszabadításból, ha már átadta a felszabadító levelet a megbízottnak, annak ellenére, hogy a megbízott még nem adta azt át magának a szolgának. Most ezt a vitát a bölcsek és Rabbi Meir szerint, vagy közti vitát fogjuk részletesebben kifejteni. Tánya Amar Rabbi Lazar, a Márnu Lajr Meir azt tanította egy brájta, hogy Rabbi Lazar azt mesélte. Azt mondtuk mi Meirnek, vár lajsz huszul le evet se jöjtsz, mi tájhasz jedei rábai le chérusz. Miért mondod azt, hogy, nem, hogy visszaléphet a megbízó, a felszólító levél megbízott számára való átadásból, hogyha egyszer a szolga számára kizárólag pozitívum, kizárólag érdem a felszabadulás. Ha ez kizárólag egy érdem, akkor mondhatjuk azt, hogy az átvevő szolga megbízása nélkül is a megbízott, akit az úr, hát a szolga ura bízott meg, a megbízott megszerzi a felszólító levelet a szolga számára. Amar lamnu, hajvul la, és imhaja evet kajén, paiszla min a truma. Erre azt mondta Rabbi Meir, nem, van mégis valami, amiben adott esetben lehet negatívum a szolga számára a felszabadulás. Jelesül, hogyha ő egy kohénnak a szolgája, egy papi törzsből származó ember szolgája, akkor mindaddig, amíg ő a kohén szolgája, ehet a kohanitáknak járó trumából. És nem csak az urának a trumájából, bármilyen trumából, ugye? Addig olyan, mintha ő is kohén lenne, és ehet a trumából. Abban a percben, hogy felszabadítjuk, már nem ehet a trumából. Tehát akkor itt van mégiscsak valami, amiben egy hátrány, egy negatívum, még ha egy minoritás is ez a negatívum, a sok pozitívum mellett, de mégis egy negatívum a szolga számára a felszabadulás. A márnu loj, vár loj, má im jércese loj, lezunai, saj, lefájna, saj, rásaj. Mire azt mondtuk mi neki, várjál csak, de hát a szolgát eleve nem kéne, hogy etesse feltétlenül az ura, hiszen ahogy ezt a tegnapi órán résztesen végvettük, elvileg a szolga ura mondhatja azt, a szei mive én is zanach, továbbra is dolgoz nekem, és én nem látlak el. Tehát akkor nem ehet az ő trumájából, mert nem látja el. Azt mondja neki, hogy máj levet kajén se barák, és ez kajén se mardál bájla, lej öjhlim be truma. Bezeine jachem. Mire azt mondta, hogy miért? Jogos, lehet, hogy az ő trumájából nem ehet, de tegyük fel, hogy ő elmenekül otthonról. Akkor tekintve, hogy ő továbbra is a kohénnak a szolgája, más kohénnak a trumájából lehet, hiszen ő is egy kicsit kohanitának számít. Ugyanúgy különben, mint hogyha ugyanez igaz, egy asszonyra is, egy kohanita feleség ehet a trumából, akkor is, hogyha a kohanita feleség elmenekül otthonról, más kohannak a trumájából is ehet. Tehát ezt a jogát, hogy egyen trumából, függetlenül attól, hogy ki a truma, ezt a jogot elveszti a szolga. Ával isu hajvul la, se kém paszla min a truma, mafsida min a mezainis. Én a bölcsök azt mondták, hogy jogos, az asszony esetében ez valóban egy hátrány, a válás az egy hátrány, mert elveszíti a férj általi ellátás érdemét, vagy jogát. Ugye a férjnek kötelessége ellátni a feleségét, és ezt a válás révén elveszti az asszony. Tehát ilyen értelemben a feleség számára ez valóban egy hátrány maga a válás. De a szolga számára ezt nem mondhatjuk, mert a szolgát nem kell, hogy ellássa az ura, és ilyen értelemben akkor nem veszít semmit. Miért azt, hogy de mégis veszít, mert ugyan az ura nem kell, hogy ellássa, de mindaddig, amíg ő kohan itt a szolga, addig más kohénnak a trumájából ehetne. Ugye ez volt a párbeszéd, amit a Brájta följegyzett Rabbi Meir és a bölcsek között. Most a Talmud ki fogja fejteni, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a párbeszéd. Mi volt a hátterében ennek a párbeszédnek? Májka Amrulei u Májka Hamaderleju. Mit mondtak a bölcsek Rabbi Meirnek, és mi volt az ő válasz erre? Ahi Kamerleju. Hisbatuni almezainis mátasi veinu al truma. Tulajdonképpen mi volt a párbeszéd lényege? Hogy azt mondta Rabbi Meir a bölcseknek, ti arról beszéltek állandóan, hogy az ellátás kötelezettsége fönnáll vagy sem. Az asszonynál fönnáll. Tehát, hogyha elválnak, akkor ezt elveszti az asszony, mint lehetőség, mint valami pozitívum. De a szolgástén nem áll fönn. Oké, umátasi vinu al truma. Mit fogtok mondani a trumáról, ami nem egyértelműen van összefüggésben az ellátás kötelezettségével, ahogy azt már többször kifejtettük, hiszen a truma evés az egy olyan jog, ami nem csak az urának a trumájára vonatkozik, hanem bármilyen kohanitának a trumájára. Tamru, ibai zariklej gito passzilej. És ha azt mondanátok nekem, ne jó, de hát akkor is odadobja neki a getet, vagy a felszólító levelet, és ezzel alkalmatlan, ugye ha odadobja neki, akkor azzal felszabadítja a szolgát, és ezre a szolga már nem a kohén tulajdona, és ezért nem ehet a trumából. Saviklé varik, vaziláma, akkor én azt mondom nektek, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nem hagyja, hogy odadobja neki az ura, elszalad otthonról, illu evet kajén se barach, ve is ez kajén se mardá bájla elő, érte me truma, ve zeyne oiche. És a halaká az az, hogy egy kohanita szolgája, vagy tétesség különbség, egy kohanita felesége, az ehet a trumából, akkor is, ha ők nincsenek otthon, mindaddig, amíg a kohén háztartásához tartoznak, ehetnek a trumából. Ha felszabadítja a kohén a szolgáját, akkor onnantól fogva már nem ehet a trumából. Tehát visszatérve, akkor mégiscsak van valamilyen negatívum, amivel együtt járna a szolga felszabadítása. Azt mondja, Talmud, Shapir Kamerleju, tényleg milyen jól válaszolt nekik, miért? Mit lehet erre mondani? Amer rabbe a hajnudak a mádrilum azt nisztem, hogy nézsuk ki nyan idé baj is a klárbe, az üzem Izrael, un baszilek al helyhe de isza. Azt mondja, rabbe, dehogy is, nehogy válaszolt nekik jót. Pont ez az, amiről a misnák azt mondja a misna utolsó mondatában, hogy a bölcsek azt mondták, hogy na jó, de hát ez nem a kohanita szolgája miatt, hanem a kohanita tulajdona miatt van. Tehát ő megtehetné azt, hogy továbbra is szolga a szolga, de eladja a szolgát 4 zuzért, 4 apró pénzért egy izraelitának, onnantól fogva már nem a kohén háztartásnak része, hiába nincs itt a szolga, mert ugye elmenekült, felszabadítás nélkül is meg tudja fosztani a truma evéstől, tehát az egész truma evés nem egy olyan érdem, ami mindenképp a felszabadulással vészel, tehát nincs miről beszélni. Ugye Rabbi Meir, Tinach, Eved Kajén, Eved Israel, már Ikala Meimár. És eleve van egy másik kérdés is, mondja a Talmud. Ez az egész okoskodás, amit Rabbi Meir, az egész érvelés, amit Rabbi Meir mond, hogy ha egy kohanita szolgáról van szó, akkor a felszabadítják, akkor elveszti a jogát a truma evéshez. Oké, de ez eleve csak a kohanita szolgára van. Mi helyzet az izraeliti szolgára van? És nem tett különbséget az izraelita szolga meg a kohanita szolga között. Amarabbi Shmuel bar Yitzchak, mipnei shemafsidoi milishivchak nanis. Azt mondta erre Rabbi Shmuel bar Yitzchak, van még valami. Van még valami, amit elveszít a szolga azzal, hogy felszabadul. Mit? hogy nem vehet el egy kánaánita rabszolganőt. Ugye, mert ha felszomorítják a kánaánita szolgát, akkor azzal egy teljes jogú polgár, zsidó polgár lesz belőle. Ugye ezzel egyben be is tér zsidónak, és teljes jogú polgár lesz belőle. Innentől fogva, hogy egy kánaánita szolganőt nem vehet el, akkor elveszti ezt a jogát. Azt mondta, hogy Adverábe, Harumatiraibe, Baszkainim. Azt mondja, jó, de ugyanakkor elvehet egy zsidó nőt, egy szabad nőt, akkor mi a probléma? Lehet, hogy elveszít valamit, de nyer valami mást. Ávdobevkeri nichelej, zilelej, schichelej, pricelej. Nagyon érdekes dolgot mondottam, de azt mondja, igen, de egy szolga számára előnyösebb, jobban tetszik neki, hogyha egy szolganő áll a rendelkezésére, hogy a nemi vágyait kielégítse, mert zilelé, az olcsó a számára, schichelé, bármikor rendelkezésre áll, pricelé, és bármilyen szemérmetlenségre kész, nem így egy normál házasság, amit egy szabad asszonnyal köt, ott már nem csak nemi örömökről szól a dolog, hanem van egyfajta felelősségvállás, és ez lehet, hogy olyasmi, ami nem annyira tetszik a szolgának, és ezért azt a lehetőséget, hogy mint kánaánita szolga, megtehette korábban, hogy laza kapcsolatot tartson fönn egy kánaánita szolganővel, ezt a lehetőségét elveszíti. Oké, akkor ez Rabbi Meir véleménye tulajdonképpen, és ez a meghatározó, hogy nem a truma evés lehetőségének az elvesztése az, ami miatt egy szolga számára a felszabadítás az valamilyen fajta negatívummal is együtt jár, nem csak pozitívummal, hanem az, hogy ezzel elveszti az esélyét, a lehetőségét, hogy egy kánaánita szolganővel legyen együtt. Oké, a következő rész, a következő misna lesz a témaadója a mostani siúrunknak. Itt a halálos betegről van szó, hogy körülbelül már beszéltünk róla, a Schivmera, ami halálos beteget jelent, valaki, aki a halálos ágyán van. A Schivmerának van egy külön jogi kategóriája, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az ő általa kért jogi aktusok az egyik oldalról gyorsabban érvényesek, válnak érvényessé, mint egy normál, egészséges embernél. Tehát például azt mondja, csináljátok ezt meg azt, akkor nem kell hozzá szerződést írni, esitál, gyorsan teljesülnie kell a dolognak, nincs idő, szegény, már halálos beteg, és így tovább. A másik oldalról viszont van egy másik kitétel is a halálos betegnél, hogyha a halálos beteg felgyógyul, akkor a felgyógyulása után sok minden, amit a halálos ágyán mondott, visszacsinálható. Ugye mindenfélét elajándékozott a halálos ágyán, utána felgyógyul, akkor mondhatja azt, ne haragudjatok, de ezt abban a tudatban tettem, hogy én itt hagyom az evilági létet, de hogyha mégse hagyom itt, akkor szeretném visszacsinálni. Ugyanez más esetben nem történt meg, tehát én mondjuk elajándékozok valamit, akkor nem gondolhatom meg magam később. Most erről lesz szó, és lesz összehasonlítva egy halálos beteg által adott ajándék, a halálos beteg által parancsolt, vagy halálos beteg által tett megbízás, válólevél írásra, vagy szolga számára felszabadító levél írásra között. Ha én miért engedzele ist, nuggedzele ist, és társikorzele avdiol mész, le itt nulákkal missza. Ha valaki azt mondta a halálos ágyán, adjatok váró levelet a feleségemnek, vagy adjatok felszólító levelet a szolgámnak, és mielőtt odaadták volna, mielőtt elkészült volna a váró levél, és mielőtt átadták volna, meghal az illető. Ha nézel, le itt nulákkal missza. Akkor nem szabad már azt a váró levelet átadni. Ugye tisztázzuk, azért akart várólevelet adni feltetően ez a halálos beteg a feleségének, mert egy elvált nő jogi státusza sok szempontból előnyösebb, mint egy özvegynőjé. És akkor ugye ezzel akarta jobb helyzetbe hozni a feleségét, mielőtt meghalna. De tekintve, hogy még nem adták át a várólevelet az asszonynak, illetve a felszólító levelet a szolgának, míg meg nem halt, ezért amikor a halála után már nem lehet átadni. Ugyanez viszont nem igaz az ajándékozásnál. Hogyha azt mondta az illető a halálos ágyán, hogy adjátok oda azt a százast XY-nak, akkor ha nem adták még oda, de közben ő meghalt, akkor is a halála után is teljesíteni kell a kérést. Tehát a várólevelet, a felszólító levelet nem adják át a halála után, de a százast, azt igen. A százas, az mone, az egy pénzmennyiség. Amar így szóval Smul bár már ismét Ráv, húsüc, furim, nohim, keren, zavisz. Azt mondta Ráv nevében, Rabbi Yitzchak bár Smuel, hogy miről van szó? Miről mondta azt a Misna, hogy át kell adni azt a pénzt, annak ellenére, hogy az illető közben meghalt. Abban az esetben mondjuk ezt, amikor a pénz, amiről beszélt, az egy konkrét pénz volt. Zvurin bekeren zavisz. A sarokban összegyűlt pénz volt. Nem csak általánosan mondta, hogy adjatok egy százast, hanem ezt a százast adjátok oda. Most ugye hogyan magyaráztuk a misnát? Rögtön úgy magyaráztuk a misnát, hogy itt egy schibmeráról, egy halálos betegről van szó. A Talmud most elbizonytalanodik ebben, és próbálja tisztázni. Májaszkina, miről is szól a mi misnánk? Illéim a barbari, kicvurim, májháve, hallaim, masach. Tehát egy egészséges emberről van szó, tehát egy egészséges ember mondta, hogy adjatok egy százast, vagy adjátok a százast XY-nak, és utána halt meg, és arra mondtuk azt, hogy adják át, mire mondta Ráv, hogy csak akkor, hogyha ez egy konkrét százas volt. Nem valószínű, hogy egy egészséges emberről van szó, mert egy egészséges embernél mindaddig, amíg az illető nem vette át az ajándékot, lői masách, nem húzta magához azt az ingóságot, addig az átadás, átvétel, az adásvétel, vagy az ajándékozás jogi aktusa nem jön létre, tehát biztos, hogy nem erről van szó. Ellab és hívmená, hanem egy halálos betegről van szó, hogy mi is eleve értelmeztük. Máj irjei szfurin, ki én szfurin námi? De a Kájmolan Dibeském Rákszónik szóval, Dami, akkor viszont miért szükséges, hogy egy konkrét sarokban félretett százasról beszéljünk, amire rámutat és mondja, hogy adják át. Amikor azt tanultuk, hogy mindentől függetlenül a halálos beteg mondását figyelembe kell venni, és teljesíteni kell, oly módon, mint hogyha az egy írott szerződésben lenne rögzítve. Amaráz vidle illam, barik, drafunam ráv, damarafunam ráv, manim liadhat neuleplöini, mámet slastan, kana. Erre két magyarázatot mond a Talmud. Az első magyarázat Ravzvid. Ravzvid azt mondja, tudjátok, mint tényleg ez jogos kérdés, ha tényleg halálos betegről lenne szó, hogy ezt mi az előbb mondtuk, akkor nem kéne, hogy egy konkrét százas legyen. Tehát ez a konkrét százas, amit Ráv mondott, ez nem a halálos betegre vonatkozik, hanem egy általános, egy egészséges emberre is. Most egy egészséges ember esetén mi a helyzet? Ha én azt mondom, ha Schwarz tartozik Kohnnak 100 forinttal, és azt mondja Kohn Schwarznak, hogy add át ezt a százast ne nekem, hanem Grünnek, akkor az egy érvényes mondás. Ugye ezt hívjuk manapság engedményezésnek. És azt mondja ez Zvid, hogyha ezt három ember előtt tette, és ezt a tartozást, ezt a Talmud belemegy, hogy a kommentárok belemegy, ez nem egy tartozás, mint egy hitel tartozás, hanem ez egy zálog, ami zálogban van, Schwarznak a százasa vagy Kohnnak az házassa Schwarznál, és akkor Kohn azt mondja, hogy ne nekem ad oda, hanem ad oda Grünnek. Más az engedményezése egy zálognak, meg egy hitelnek. Ez most részletkérdés. A lényeg az, hogy a Zvíd így magyarázza, és azt mondja, hogy amikor azt mondta Ráb, hogy ennek egy konkrét százasnak kell lennie, akkor azért mondta ezt, mert nem egy halálos betegnek a felhívása vagy mondása volt az, amiről beszélt, hanem egy egészséges embernek. És egy egészséges ember mondhatja azt, hogy egy konkrét százast, amit kéne, hogy nekem adjatok, ezt ne nekem adjátok, hanem XY-nak, és ezt teljesíteni kell. Rav Papa már leöjlöm, és hívme rá. Ki idok de Rav. Rav Papa viszont azt mondja, hogy nem. Ő visszatér ahhoz a mondáshoz, hogy ez egy halálos beteg esetéről szól. És miért konkrét százas az, amiről Ráv beszél? Miért kell, hogy konkretizálva legyen ez a százas? Hiszen azt mondtuk, hogy egy halálos beteg mondását mindenképp teljesíteni kell. Érteni fogjuk ezt Rávnak egy másik állításával. De amaráv, skimráv, samárt, nuplan, nuplan, mi haszáj, moneze, nőisztim, monesztám, én nőisztim, hasonlén semmi mész, monekaver, kalmár. Ráv egyszer azt mondta, hogy egy halálos betegnél is, ha a halálos beteg azt mondja, adjatok egy százast Kónnak, akkor ha konkretizálta, hogy melyik százast, akkor azt oda kell adni. Ha nem konkretizálta, akkor nem kell odaadni, hogyha meghalt közben. Miért? Ha is sinon sem a manna kavurkalma. Mert tartunk attól, hogy ő nem akármilyen százasra gondolt, hanem egy konkrét százasra, bár nem nevesítette, de egy konkrét százasra, ami valahol el volt dugva, el volt temetve, és mi nem azt fogjuk átadni, hanem az össz vagyonából adunk neki egy százast, és ezzel megrövidítjük a örökösöket, és ezért Ráv azt mondta, hogy csak akkor kell teljesíteni a halálos beteg ilyen mondását, ha konkretizálja, hogy melyik százasra gondol. Mi hilchaszalek furelőjhaj sinan, de hálacha az végül is az, hogy ez nincs így, nem tartunk attól, hogy ő egy konkrét, valahol elrejtett százasra gondolt, tehát nem igaz az, hogy a halálos betegnél csak akkor kell teljesíteni ezt a mondást, hogyha konkretizált, hogy melyik százasra gondol. Rav Papa mai tajmölöj amvárk Rav Zvíd. Most tulajdonképpen mi az oka annak, hogy Rav Papa nem fogadta el azt, amit Rav Zvíd mondott. És ő ugye nem fogadta el, hogy egy egészséges emberről van szó, és az egészséges ember engedményez valamilyen felé való tartozást egy harmadik ember számára. És erre gondolt Ráv, amikor azt mondta, hogy ha konkretizál van a százas, tehát hogy konkretizál van a százas, hogy amivel te tartozol nekem, azt ne nekem ad, hanem egy harmadik embernek. Szóval a papa ki, amely Ráv lő is nem milda, lő is nem pikadon. Azt mondta Ráv papa, hogy azért nem fogadja ezt el, mert ez az állítás, amit Ráv Zvíd mond, ahogy ezt az előbb is kicsit kifejtettük, az csak egy zálogra lenne helyes, vagy egy zálognál működne, egy kölcsönnél nem. És Ráv mondása nem úgy tűnt, hogy különbséget tesz egy kölcsön és egy zálog között. Csak zárójelkülön, miért működik egy zálognál és nem egy kölcsönnél? Azért, mert egy kölcsönnél nincs meg a százas. Ugye, mi valahogy szólnitna? Én adok valakinek kölcsön, akkor ő nem ugyanazt a pénzt adja nekem vissza, amit én kölcsön adtam neki, fizikailag ugyanazt a pénzt. Mert azért adtam neki a kölcsönt, hogy azt ő elkölcse, és utána majd valonnan máshonnan lesz bevétel, és visszaadja. És ezért, mert nincs, az a pénz nincs meg, ezért nem tudom engedményezni, legalábbis a Talmud jellegi értelmezése szerint. Így módon szóban nem tudom engedményezni. Egy zálog az megvan, mert a zálog az nála van, fizikailag is nála van, akkor tudom engedményezni. Most ugye Rávnak a mondása a százasról, amit valaki ajándékba ad egy mondással, nem úgy tűnt, hogy különbözne egy zálog vagy egy hitel kapcsán, és ezért Ráv papa elvetette Ráv Zvíd értelmezését, és azt mondta, hogy térjünk vissza ahhoz, hogy itt egy halálos betegről van szó. Ráv Zvíd my time, elő, amár ki Ráv papa. És Ráv Zvíd miért nem fogadta el ezt, amit Ráv papa mondott, és miért mondta azt, hogy inkább egy egészséges ember engedményezéséről van szó, mint sem, hogy egy halálos beteg mondásáról. Lőj mi tukmam, azt niszem, és kémen rám, én máj, mideg tanja, imért nunk edzeli isti, sár, hirtod, ávadai, mész, lejítnú, לאחר מיסה, תיימד המס, המחיים נויסנים, תיימד האומר תנו, הלוי אומר תנו, אין נויסנים. Asszonyja, miért? Mert mi a másik példa, ami a Misnában szerepel? Az, hogyha valaki azt mondja, adjatok egy getet a feleségemnek, vagy adjatok egy felszólító levelet a szolgámnak. És mit mondunk? Hogyha az illető közben meghalt, akkor ne adják oda. Ha valóban egy halálos betegről lenne szó, akkor is oda kéne adni, ha nem azt a kifejezést használta volna, hogy adjatok. Schriftben áfagám, de löj a márt nun, nöjszni. Ahogy tanultuk, de Tnábri sajna hajú aimni a jöjtszbe, kajlelve amár kiszúg ezzel isti, ha rejlő jichtove vijitnú, hazrú lajmár áfame fares vi jöjtszbe, se arra, ahogy tanultuk egy misnában, majd később fogjuk tanulni, hogy kezdetben, amikor valakit kivezettek a hogy mondják azt, ahol a halálbüntetés, a végrehajtják, hogy vezettek valakit a hóhérhoz, és ő azt mondta, írjatok egy getet a feleségemnek, ami nem teljesen szabályszerű, mert valójában azt kellett volna mondani, hogy írjatok és adjatok. Vagy csak annyit, hogy adjatok. Ez írjatok nem teljesen szabályszerű, mégis a mondás alapján írunk és adunk egy getet a feleségének, mert feltételezzük, hogy itt ő arra gondolt azért, hogy ne csak arra, hogy írjatok, hanem arra is, hogy adjatok. Később azt mondták a bölcsek, hogy ez nem csak az ennyire konkrétan életveszélyes helyzetben lévőre, mint amikor valakit a hóhérhoz vezetnek, igaz, hanem ugyanígy, ami fares vagy egyszerűs, arra, ha valaki elindul hosszú útra a sivatagba, vagy a tengeren, és utána Simon Sazuri hozzátette, hogy még a Afmesukon a halálos betegre is igaz. Most bármi is legyen, akkor mit látunk, hogy a halálos beteg, csak úgy, mint a többiek, tehát aki hosszú útra indul, meg blablabla, ha nem azt mondják, hogy adjatok getet a feleségem nekem, csak azt mondják, hogy írjatok, az is elég. A misnánk meg úgy fogalmazott, hogy adjatok. Ebből mit látok? Hogy nem a halálos betegről van szó, hanem egy egészséges emberről. Máskif rá vási umán, ne imalan, de azt hiszem, hogy simán, dilmar, vannani, azt hiszem, hogy jó, de hát ez még nem egy elég erős érv. Rav Zvid felé, vagy Zvid számára, vagy Rav Zvid oldalát védendő. Mert lehet, hogy nem ért egyet Rav Simon Sazurival, hogy a halálos betegnél is elfogadjuk azt, hogy azt mondja, hogy írjatok, és nem azt mondja, hogy hogy adjatok. Oké, akkor bárhogy is legyen összefoglalva, én a Zvid úgy értelmezte a misnánkat, hogy nem halálos betegről van szó, hanem egy sima emberről. Egy sima ember azt mondja, hogy adjatok getet a feleségemnek, és közben meghal, akkor nem adják oda a getet. Rav Papa szerint viszont halálos betegről van szó, és hogy valaki azt mondja halálos betegként is, hogy adjatok oda a getet a feleségemnek, és közben meghal, akkor nem adják oda. Itt közben kérdezte valaki a Goldi, Rachel, hogy miért előnyösebb elváltnak lenni. Ugye arról beszéltünk, hogy mi oka lenne a halálos betegnek azt mondani, hogy adjatok egy getet a feleségemnek, így is meg fog halni, mi a különbség. Például előnyösebb abból a szempontból, hogy nincs kiszolgáltatva, mint özvegy az örökösöknek. Ugye a ketuba kifizetése az mind az özvegynek, mind a elváltnak jár, de mégis, ha elvált, akkor előbb ő kapja meg a jussát, és nincs ilyen értelemben kiszolgáltatva az örököseknek. Vagy egy másik példa, nem volt gyerek a házasságban, akkor a tórai szabály szerint ez nyilván ma már 2000 éve nincs így, de elvileg ott volt a sógorházasság intézménye, ami megint egy kiszolgáltatottság az asszony számára, ami nem biztos, hogy létrejön, lehet halica is, sőt, ma már csak halica lehet, ugye nem nincsen sógorházasság, de abban az időben ez megint csak egy pozitívum, vagy egy előnyösebb státuszt eredményezett, hogyha a nő elvált volt. Gufa, amarab funam rá, manni libi jadhat, ne ulejle plaini, mamet slastan kana. Nézzük meg egy kicsit jobban Ráv mondását. Ugye, ami úgy hangzott, hogyha én nekem tartozol 100 forinttal, mert zálogba helyeztem nálad 100 forintot, akkor mondhatom azt, hogy nem nekem adjad, hanem Kónnak engedményezem azt a zálogba helyezett 100 forintot Kón felé. Hogyan kell ezt tennem? Be Májmöcs Lastan, három ember előtt, tehát hogy egyfajta bíróság jöjjön létre, és ő előttük ezt szóban is megteltem. Amir Ravami Stavra Minszender Rávbe Pigadain, Ávad de Milvilaj, azt mondta ennek kapcsán Rava. Úgy tűnik, hogy ez, amit mondott Ráv, vagy mi is eddig magyaráztuk, ez egy zálogra igaz, de egy kölcsönre nem. Tehát, hogy te tartozol nekem százal, mert én kölcsön adtam neked százal, azt nem engedményezhetem így egy harmadik személyre. Velői kéma már Ráva Filove Milva. De Istenre esküszöm, hogy Ráv ezt valójában egy kölcsönre is értette, és nem csak egy zálogra. Itt már nem jön, és múlom, és mindre lévi. Nilvelé mi adhat ne öröpleni mámcs lastan kana. Ugyanígy tanultuk, Smuel mondta Lévi nevében, hogy bizony, ha valaki azt mondja, kölcsön tartozol nekem egy kölcsönnel, és ezt ad XY-nak, tehát engedményezem az XY-ra, ha ezt három ember eltette, akkor az engedményezés érvényes. Vagy time and buy. Mi ennek az oka? Mert a mémer nászak el, mert laj, mert sászmatam ma, és sábadna lach, ledi dach, lechal, de asszumach, maszach. Azt mondta a mémer, azért, mert bár a pénz fizikailag nincsen meg egy kölcsön esetén. Ugye így magyaráztuk, hogy mi a különbség a kölcsön meg a zálog között, hogy a zálognál a pénz fizikailag megvan, és azt engedményezem egy harmadik személyre. A kölcsön esetén a pénz fizikailag nincs meg, de van egy teher, egy kötelezettségvállalás, amelyet a kölcsönbevő tesz, amikor ő kölcsön vesz a kölcsön a hitelezőtől, akkor olyan, mintha azt mondaná, Shabadna lachledi dachle chalda asszumach maszach. Én elkötelezem magam feléd, és mindenki felé, aki tőled jön. Magyarul ő előre, a kölcsönbevő, előre kötelezettséget vállal, nem csak a hitelező felé, hanem mindenki felé, akit később a hitelező esetleg kijelöl. Amellére vál. És ezért élhet ezzel a erre való hivatkozással a hitelező, és mondhatja azt, jó, akkor ne nekem ad vissza, hanem XY-nak. Amellére vásolom, én már ellene át a Hikna le nöldim, de le jávú be sászmátn a majz, aki nem de le kanú. Erre azt mondta Rávási a mémának, oké. De ha tényleg ez a lényeg, akkor mi van azokkal, akik azután születtek, hogy a kölcsön létrejött? Ő így, amikor kölcsön vett, akkor azt mondta, tartozom neked, le vagyok kötelezve, van egy kötelezettségvállásom feléd, és mindenki felé, aki tőled jön. Oké, de ezek az emberek még nem voltak meg. Ez az ember, aki felé most engedményezni akarunk, aki akkor azután született, hogy a kölcsön létrejött, ő nem volt meg, amikor a kölcsön ügylet történt. De a filó rabbi mérde, ha már adom máknak davas lajvele ajlom, hát mi lenne davas ilyésnöbb ajlomra, davas ilyésnöbb ajlom laj. Van egy vita a Talmudban, hogy egy ma nem létező javat, lehet-e egy jogi aktussal valakinek juttatni a jövőben? Tehát én mondhatom-e azt, hogy ennek a fának a gyümölcse a tiéd. Úgy, hogy a fának még nincs gyümölcse, csak lesz majd a nyáron. Eladhatom-e a fa gyümölcsét, mert a fa gyümölcse létrejönne? Davar se loj bojle ajlom, valami, ami még nincs a világon, davar se loj bojle ajlom, azt el lehet-e adni azelőtt, hogy létrejött? És ebben vita van. Rabbi Meir azt mondja, hogy el lehet adni. De Rabbi Meir is csak miről beszél? Ha az adásvétel vagy a jogi aktus tárgya még nincs a világon, de az egyik személy, akik között a jogi aktus lenne, nincs a világon, az ő is egyetért, hogy az nem működik. És itt ebben az esetben akkor, ha igazad van lenne abban, hogy ez az egész, hogy lehet engedményezni egy kölcsönt is, az azért van, mert az elején azt mondja, a kölcsönvevő, hogy sábadna lachledi, dachle, halde, asszumach, maszach, hogy lekötelezem magamat feléd és mindenki felé, aki a te jogodon jön, akkor ez csak azokra vonatkoznak, akik akkor éltek, amikor a kölcsön létrejött, de nem azokra, akik később születnek. Erről fogunk majd beszélni holnap reggel, fogjuk folytatni, hogy tulajdonképpen az engedményezésnek akkor mi a jogi kerete, mi a jogi alapja, ha egy kölcsön, egy tartozás engedményezéséről beszélünk. Úgyhogy holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, jó pihenést, a legeslegjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra.